betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Egy betegség komoly kihatással lehet az ember lelki világára is. Különösen igaz ez az állítás abban az esetben, hogyha egy nehezebben kezelhető betegségről van szó, egy olyanról, amely kapcsán számos felnagyított rémtörténet is kering az emberek körében. Pedig a gyógyuláshoz el kell hinni, hogy valóban képesek vagyunk felépülni. Ha feladjuk a harcot fejben, akkor nem kizárt, hogy a betegség jó irányba való fordulása is elmarad. A múlt héten az onkológiáról, mint orvosi szakágról beszélgettünk, a soron következő műsorban pedig arról lesz szó, hogy miként lehet erőt adni, megnyugtatni az embereket, hogyan lehet elérni esetükben azt, hogy ténylegesen higgyenek a felépülésükben. Témánk a pszichológia szerepe az onkológiában. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, kérdéseikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Balázs Boglárka, onkológus rezidens orvos, akit nagy szeretettel köszöntök újfent a mikrofonok előtt. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy felelevenítjük, hogy miről is volt szó a múlt héten. Dióhéjban mit érdemes tudni a daganatokról és az onkológiai kezelési módszerekről?
Ugye megbeszéltük, hogy a daganatok tulajdonképpen egy sejtből indulnak ki, egy rákos sejtből. Megbeszéltük azt is, hogy mindenkinek vannak ilyen rákos sejtjei, viszont az immunrendszerünk legyőzi őket. Megbeszéltük azt is, hogy ezek a daganatos sejtek egy genetikai hiba miatt alakulnak ki, és éppen ezért egy több faktoriális betegségről beszélünk, tehát a genetikai hiba és az immunrendszer zavara együtt kell fennálljon ahhoz, hogy valakiben daganat alakuljon ki. Vannak jó és rossz indulatú daganatok, jó indulatú az, amelyik nem ad áttételt, nem invazív, nem terjed lokálisan, nem vonja be a környező szerveket. Rossz indulatú daganat az, amelyik áttéteket ad és invazívan terjed körbe. Négy stádiumot különböztetünk meg, négyes stádiumnak nevezzük azt, amikor már áttétek jelentkeztek.
Doktornő, itt daganatokról van szó, de beszéljünk arról is, hogy itt igazság szerint emberekről van szó, emberekről, akik lehet, hogy egy nagyon rossz hírt kapnak az orvostól, emberekről, akik a túlélésükért küzdenek. Mit tapasztal, milyen reakciókat válthat ki az emberekből, páciensekből, amikor szembesülnek a diagnózissal? Tisztában vagyok vele, hogy ezzel már kilépünk az onkológia területéről, és átlépünk a pszicho-onkológia területére, de ez is egy fontos téma.
Az fontosnak tartom leszögezni, hogy a diagnózissal a beteg először nem nálunk szembesül. Hozzánk már felállított diagnózissal rendelkező betegek jönnek, tehát akik már tudják a diagnózisukat, legyen az a gasztroenterológiáról, legyen az a pulmonológiáról, legyen az a neurológiáról, de őket már diagnosztizálták, nekik már van egy szövettani eredményük, mert ez ugye nálunk a kezelés alapja, a szövettani eredmény az dönti el, hogy valóban rákos sejtekről van szó. Tehát önmagával a diagnózissal először nem nálunk szembesülnek. Nálunk főleg azzal szembesülnek, hogy hányas stádium, milyen rizikófaktorok vannak, hogy mi a prognózis. Igazából ezt akár egy második soknak is felfoghatjuk. Viszont a szakirodalom szerint tulajdonképpen a betegek ilyenkor a gyászfázisain mennek keresztül, és sőt, nem csak a betegek, hanem a családtagok is, tehát hogy tagadás, düh, alkudozás, bánat, elfogadás, ezek nem feltétlenül ilyen sorrendbe kell kövessék egymást, és lehet, hogy átugornak egyes fázisokat, viszont ugyanazok a reakciók mennek végbe, és ez igazából normális is, hiszen fordul egyet számukra a világ. Rengeteg minden megváltozik, kialakul egy új ciklicitás, most már például nem a, mondjuk a fizetésnapot kell várni egy hónapban, hanem a következő kemónak az időpontját. Teljesen átalakul a szerepük a társadalomban, lehet, hogy a családfenntartóból lesz épp a gondozott lehet az, ő lesz az, akire állandóan figyelni kell. Új kitűzések jelennek meg, lehet, hogy a következő két célkitűzés az lesz, hogy legyen rendben a vérkép, nem az, hogy menjünk el nyaralni. Tehát teljesen más perspektívát kap az élet, egy ilyen buborék effektus jön létre, és hirtelen minden a daganatos diagnózis körül kezd forogni, és normális, hogy ez megviseli az embereket, és normális, hogy ez megviseli a családot, és nincsen ezzel semmi probléma, tehát az, hogy egy beteg erre heves érzelmekkel reagál, az teljesen elfogadott, az nem szégyen, mert azt érzékeljük, hogy szégyen arról beszélni, hogy ki mit érez ezzel kapcsolatban. Hogy van egy ilyen stigmatizáció önmagában a daganatos betegséggel kapcsolatban is, és a ráadott érzelmi válaszra is.
Akkor már enyhülnek az érzelmek, mire a páciens eljut az onkológushoz a más szakorvostól, aki tovább küldte? Akkor már jobban megbarátkozott, mondjuk ez erős kifejezés, akkor már jobban elfogadta a helyzetét, és akkor tényleg arra törekszik, hogy legyen rendben a vérkép, és nem arra, hogy mikor jön a következő fizetés.
Igen, igen. Tehát már határozottan egy leülepedett lelkiállapotú beteggel szoktunk találkozni. Van, hogy most pont nálunk az alkudozás fázisában vannak, hogy ha én bekövetem a diétát, ahogy tetszik mondani, akkor ugye jobb lesz. Tehát, hogy így kell elképzelni ezt az alkudozást. Vagy van, hogy a dű fázisában vannak, és kérdezgetik, hogy de miért én, és miért velem, és miért velem, és miért most történik ez. Tehát különböző fázisokkal azért mi is találkozunk, de határozottan nyugodtabb betegekkel.
Hova vezethetnek, vagy vezetnek ezek a fázisok? Hova vezet az, hogyha valaki ideges lesz, dühös lesz? Vagy hova vezet az, hogyha valaki elkezd lényegében saját magával, vagy a saját maga betegségével alkudozni?
Tehát ezek olyan folyamatok, amiken végig kell menni. Ezeket meg kell élni, ezeket meg kell tapasztalni, és ezeket is fel kell dolgozni. Ezekkel is szembe kell nézni, mert ez is része az egésznek.
Beszélgessünk arról is, hogy milyen érzelmileg is érzékeny időszakok lehetnek egy páciens életében, maga a kezelés ideje alatt már.
Már a kezelés ideje alatt, hiszen visszamehetünk akár a kivizsgálások ideje alatt is, ami ugye még jóval előtte van, mert ilyenkor van az, hogy a beteg fél attól, hogy húzzuk az időt, hogy nem kerül elég hamar kezelés alá, belekerül a bürokrácia rengetegébe, neki kezd googlezni, kezdi kereskélni a betegségét, találkozik egy csomó információval, amik közül nem tud válogatni. A diagnózist azt ugye megbeszéltük, hogy egy fokozottan érzékeny periódus, és a kezelések alatt inkább az első kezelést emelném ki, mint ilyen érzékeny periódus, mert tulajdonképpen ez az, amikor először találkozik magával az onkológián belül a kezeléssel, a perfúzióval, a kemoterápiával, a személyzettel, a kórteremben a társakkal, tehát hogy az egész körítéssel tulajdonképpen, hogy így nevezzem, olyan, mintha belépne egy új világba, ezt sokan úgy érzékelik, akkor van, hogy komplikációk lépnek fel. Van, hogy valami miatt nem tudjuk adni a kemoterápiát, van, hogy kialakul valami mellékhatás, akkor ezt úgy külön stresszként élik meg, tehát, hogy mondjuk, hogy belerázódtak volna valamennyire ezekbe a ciklusokba, meg ebbe a ciklicitásokba, és akkor jön valami, ami felborítja. Tehát, hogy ezt úgy különösen nehezen szokták megélni. A legtöbb beteg esetében valamilyen ponton műtétre is sor szokott kerülni. Most lehet az egy sürgősségi beavatkozás valamilyen komplikáció esetén, lehet, hogy a kezelés része, de ez is számukra valami új, tehát egy új élmény, valami, amivel aminek a gondolatával újra meg kell barátkozni. Miután a kezelést befejezték a betegek, akkor úgy folyamatosan követjük őket, ezt is beszéltük az elmúlt adásban, imagisztikával és laborparaméterekkel, és ez a visszaeséstől való rettegés, ez állandó ilyen vizsgastressz, körülbelül így élik ők meg, mintha folyamatosan újra vizsgázniuk kéne, ez is érzékeny nekik. Illetve az, amikor már nincsen esélyünk kuratív kezelésre, hanem palliatív kezelést adunk, ezt úgy nevezzük, hogy palliáció, amikor csak az életminőséget próbáljuk javítani.
Mi a különbség a kettő között?
A kuratív kezelés az, amikor a célunk az, hogy kiírtsuk a rákot a beteg szervezetéből. Palliatív kezelés esetén ez már nem jön szóba, a betegség túlzottan előre haladott, tehát akkor az a cél, hogy még jobban ne haladjon előre, illetve a betegnek az életminőségén javítsunk, ne legyenek fájdalmai például.
Folytatva vagy visszatérve az alkalmazkodásra, az új élet megszokásához ahhoz, ahhoz, annak az életnek a megszokásához, amit mi nem akartunk, nem választottunk, és nem ebbe az irányba szerettünk volna menni. Azt hiszem, hogy ez közel 100%-osan kijelenthető minden onkológiai eset tekintetében. Viszont ez elhozza a stresszt és a különböző stressz helyzeteket. De hogyan lehet ezekhez alkalmazkodni? És ha nem tévedek, itt van egy szakmai kifejezés is, a coping.
Igen, így van. Ezt tulajdonképpen szakmailag copingnak, azaz alkalmazkodásnak, megküzdésnek nevezzük. Tehát ez egy krízishelyzet. Egy ilyen betegségnek a fennállta egy krízishelyzet a betegnek és a családnak is. És az, hogy ki hogyan kezeli a krízishelyzetet, az mindenkinek tulajdonképpen egy egyéni vonása. Ez egyrészt egyéni vonás, másrészt valami, amit tanulunk akár már a szüleinktől, mert először őket látjuk problémát megoldani az életük folyamán. Tehát ez egy tanult minta tulajdonképpen. És egy mellrákos nőkkel foglalkozó tanulmány megkülönböztetett tulajdonképpen 5 kategóriát. Tehát 5 különböző stratégiát, amibe több-kevesebb átfedéssel be lehetett osztani a betegeket. Az egyik ilyen volt a fatalista, így nevezték, hogy a fatalista az olyan beteg, aki belenyugvó, magába zárkózik, elutasítja a segítséget a család részéről, viszont az orvosi kezelésekben részt vesz. Akkor van a szorongó beteg, aki állandó lelki támogatásra szorul, aki felnagyítja a tüneteit, nagyon figyeli nagyítóval a saját szervezetét, aki állandóan aggódik, akinek minden részletet pontosan tudnia kell, és aki nagyon pontos tájékoztatásra szorul. Van az önfeladó beteg, aki feladja a harcot, nem működik együtt, elutasítja az orvosi segítséget is, elutasítja a család segítségét is. Illetve vannak pozitív megküzdési stratégiák, az előbbi 3 az negatív, tehát azok a prognózist rontják, azok nem segítik a beteget az előrehaladásban, de vannak olyan stratégiák, amik igenis segítik, mint például a megküzdő, az optimista, a harcoljunk, a csináljuk meg, a legyőzöm a rákot, az ami nem öl meg, az megerősít hozzáállás, illetve van az elkerülő beteg, amelyik teljesen minimalizálja a betegségével való kontaktust, bezárja tulajdonképpen magába, igen, ott van egy napi feladat, kipipálom, jövök, megkapom a perfúziómat, és megy tovább az élet.
Doktornő úgy fogalmazott, hogy a szülőktől tanuljuk meg, vagy vesszük át a megküzdési stratégiákat, azt, hogy hogyan viszonyulunk a stressz helyzethez, de azért gondolom, hogy egy ilyen hír hallatán, hogyha nem találkoztunk esetleg ilyennel a családdal, és reméljük, hogy minél kevesebben találkoztak daganatos megbetegedéssel a családban, hogy lehet az utóbbi 2 kategóriába bekerülni, a pozitív kategóriába, a megküzdő, elkerülő kategóriába?
Ez ugye fejben dől el elsősorban. Tehát fejben kell eldöntsük azt, hogy mi, hogy tudunk alkalmazkodni egy ilyen diagnózishoz.
És hogyan tudjuk akkor ezt fejben kialakítani, hogyan tudjuk megírni saját magunknak a személyre szabott megküzdési receptünket, a megfelelő, a nekünk ránk szabott coping stratégiát, vagy kik tudnak ebben számunkra segíteni?
Szakemberként én még nem próbáltam ilyen coping stratégiát kialakítani, és tény, hogy nem kérdeztem betegeket arról, hogy hogy jutottak el például a megküzdő stratégia kialakításáig, de ha én lennék ilyen helyzetben, akkor átértékelném az életemet, hogy kikért értemes küzdenem, hogy miért értemes küzdenem, hogy miért nem adhatom fel, és belőlük próbálnék erőt meríteni mindenképpen a környezetemből. Illetve az ilyen stratégiák kialakításában segíthetnek szakemberek, mind a pszichológus, az onkopszichológus, a pszichiáter, hogyha esetleg a betegnek lehetősége van egy ilyen önsegítő körbe bekerülni, ilyen daganatos önsegítő körbe, akkor az nagyon sokat segíthet neki, hogy lásson mintákat maga körül, lássa, hogy más is küzd ezekkel a betegségekkel, lássa, hogy nem van egyedül, hogy nincs egyedül, és lássa azt, hogy más miből merít erőt.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Folytatjuk a medicinát, és a zene előtt a copingról, a megküzdésről volt szó, és ennek kapcsán érdemes beszélgetni az úgynevezett C-típusú személyiségről. Elsősorban, doktornő, ez micsoda, hogyan lehetne meghatározni, és hogyan jön mindez az onkológiához?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én is sokat olvastam utána. Ez a C-típusú személyiség elmélete tulajdonképpen egy William Moulton nevű pszichológustól ered, aki kidolgozta ezt a DISC személyiségtesztet, 4 személyiségtípust különböztetnek meg, és annak az egyik típusa ez a C-típusú személyiség, és utána fedezték fel, hogy azokban, akik ebbe a személyiség kategóriába esnek, gyakrabban jelenhetnek meg daganatos betegségek. Mik ezek a személyiségjegyek? Tehát csendes, visszahúzódó, konfliktuskerülő, igényeit és érzelmeit nehezen kifejező és érvényesítő, megalkuvó, konfliktuskerülő és a részletekre kínosan vigyázó személy. Viszont azóta ez parázsvitákat szült így onkopszichológiai körökben, mert pro és kontra is rengeteg tanulmány jelent meg, tehát van, aki támogatja, van, aki egyetért. Én azt hiszem, hogy nem lehet ennyire leegyszerűsíteni az egész kérdést, hogy akkor most van egy ilyen személyiséged, és akkor lehet, hogy daganatos leszel. Szerintem az egész onnan ered, hogy az, akinek ilyen személyisége van, valószínűleg nehezebben alkalmazkodik a stressz helyzetekhez. Tehát igazából egy ilyen krónikus stresszben él. Krónikus stressznek azt nevezzük, amelyik egy ilyen hosszantartó állapot, egy hosszantartó stresszfaktor folyamatosan jelen van az életünkben. Van az akut stressz, például, hogyha nekem lámpalázam van interjú előtt egy fél órával, akkor az egy akut stressz, hogyha előtte 2 héten keresztül görcsölök rajta, akkor az már inkább egy krónikus stressz. És ez a bizonyítottan negatív hatással van az immunrendszerre, a krónikus stressz, és igazából ezt mi is megfigyelhetjük, hogy nehezebb időszakokban, amikor az életünkben nehezebb időszakok következnek be, akkor hajlamosabbak vagyunk fertőzéseket elkapni. Tehát például vizsga időszak alatt folyamatosan beteg voltam, és meg voltam hűlve attól a krónikus stressztől, ami rám zúdult. És ezt rengeteg társamon figyeltem meg.
A krónikus stressz és az interjú kapcsán engedje meg, doktornő, és engedjék meg, kedves hallgatók, hogy elsüssem azt a poént, hogy akkor nem kell 2 héttel azelőtt szólni, ezentúl fél órával azelőtt fogunk szólni, hogy akkor fél óra múlva lesz, és akkor krónikus stressz megoldva marad az akut. Viszont komolyra fordítva a szót, ugye C-típusú személyek, mit tehetnek ők, hogy ne legyenek annyira hajlamosak a daganatos megbetegedésekre, hogyan tudják legyőzni ezt a személyiséget? Nyilván elhangzott az, hogy vannak pró és kontra érvek, hogy ez létezik-e, vagy befolyásoló tényező-e a daganatos megbetegedések esetében, de tegyük fel, hogy igen, akkor ők hogyan tudnak küzdeni a saját személyiségük ellen végső soron?
Hogyha elfogadjuk ezt az elméletet, és elfogadjuk, hogy ez valószínűleg a krónikus stressz kezelésének hibájára vetíthető vissza, akkor szerintem azzal lehet a legtöbbet segíteni, hogyha helyesen menedzseljük ezt a krónikus stresszt az életünkben, hogyha igyekszünk nem rágörcsölni dolgokra, hogyha igyekszünk akár mindfulness technikákkal uralni az ilyen stresszes helyzeteket az életünkben, és természetesen személyiségtől függetlenül leginkább megelőzni szűrésekkel, genetikai tesztekkel, életmódváltoztatásokkal lehetne a daganatos megbetegedéseket.
Hogyha stressz és krónikus stressz, erről beszélgettünk az imént, akkor mekkora stresszfaktort jelenthet a kemoterápia és az a fájdalom, ami ezzel jár, illetve az a tényező, hogy időről időre el kell menni kötelező módon a felépülésünk érdekében.
Azt kiemelném, hogy a kemoterápia önmagában nem fáj, tehát esetleg fájhatnak a vénák, amin keresztül beadjuk a gyógyszereket, okozhat ilyen flebitisnek nevezzük vénafalak gyulladását, illetve nagyon ritkán az allergiás reakció járhat fájdalommal a csontokban, de önmagában a kemoterápia nem fáj. Tehát az egyéb mellékhatások, amiktől félnek a betegek, mint a hányinger, a hányás, az étvágytalanság, a hajelhullás, ez főleg. Szerintem ez inkább azért, mert hogy a hajelhullás az úgy látszik, az már önmagában egy ilyen stigmatizáló erő, hiszen hogy ha látunk valahol egy kopasz embert, akkor egyből megfordul a fejünkben, hogy lehetséges, hogy rákos. Tehát hogy ez valami, ami mintha egy ilyen cédula lenne, vagy egy cégér. És első ciklusok előtt ezektől szoktak félni, a mellékhatásoktól. Utána viszont fura módon nem ezektől félnek, hanem attól, hogy vajon megkaphatják-e a kemoterápiát. Azért, mert annak, hogy kemoterápiát kapjanak, szigorú kritériumai vannak, tehát, hogy a vérkép rendbe kell legyen, májfunkciók rendbe kell legyenek, a veseparaméterek rendbe kell legyenek, nem szabad aktív fertőzés legyen a szervezetben, jó kell legyen az általános állapot. Tehát ezt sokszor úgy élik meg a betegek, mint egy vizsgahelyzetet. És akkor jönnek és mondják, hogy jaj, most rendbe kell legyenek a veseparamétereim, mert rengeteg folyadékot fogyasztottam, vagy hogy nagyon vigyáztam magamra, sőt, olyannal is találkoztam, aki lehazudta a meghűlését, és azt mondta, hogy csak az allergia miatt folyik az orra, azért, hogy nehogy emiatt mi ne adhassuk neki be a kemoterápiát. Tehát első kezelés után inkább ez volt, amit is stresszként megfigyeltem a betegekben.
Beszélgettünk a múlt műsorban is erről, hogy mikor lehet és mikor nem lehet kemoterápiát adni egy adott páciensnek, és akkor itt jegyezném meg a hallgatóknak, hogy a múlt heti műsor visszahallgatható a marosvásárhelyi.ro oldalon. És szintén a múlt héten beszéltünk arról is, hogy vannak a mellékhatások, van akinél rosszul lét, szédülés, hányás, és még lehetne sorolni. Mennyire nehéz egy orvosnak a mellékhatásoktól, vagy bármitől végeredményben szenvedni, látni a pácienst, aki azért ment hozzá, hogy meggyógyítsa, és rendben, hogy ez a gyógyulás útja, de attól én legalábbis laikusként, kívülállóként úgy érzem, hogy azért ez csak egy nehéz feladat végignézni egy ilyen szenvedést. Mindegy, hogy mi váltja ki.
Természetesen nem könnyű. Szerintem, hogyha egy orvos érzéketlenül el tud menni egy beteg szenvedése mellett, akkor lehetséges, hogy szakmát kellene váltson. Nyilván én még nagyon a pályám elején vagyok, és lelkileg nagyon megviselnek az ilyen események. Sokszor úgy érzem, hogy hazaviszem a beteget magammal, tehát úgy otthon is még gondolkozok rajta, hogy na vajon hatott-e a fájdalomcsillapító, amit beadtunk. Abba próbálok kapaszkodni, hogy rezidensként mindent megtettem-e a betegért. Tehát nyilván nem én vagyok a fő döntéshozó, és nyilván nem engem terhel a főleg a felelősség, hanem a szakorvost, akivel együtt dolgozok. De azért rezidensként is vannak feladataim is, és akkor érzem magam nyugodtnak, hogyha tudom, hogy mindent megtettem azért a betegért.
Így tud akkor egy orvos, akár a kemoterápia, akár más esetekben segíteni a páciensnek, és ilyenkor tudja azt mondani, hogy meg vagyok nyugodva, mert a tőlem telhető mindent megtettem a gyógyulás és a jobbulás, a jobban lét érdekében.
Igen, nekem nagyon sokat segít ez a gondolat, hogyha tudom, hogy mindent megtettem, amit meg tudtam tenni abban a limitált időben, ami rendelkezésemre állt.
Szintén a pszicho-onkológiához tartozik, vagy maradjunk ezen a területen, mennyire vetheti vissza akkor egy beteg gyógyulási esélyeit az, hogyha magában feladja a küzdelmet, hogyha nem hisz abban, hogy képes lesz meggyógyulni, felépülni, még akkor is, hogyha utána ott marad ez a vizsgastressz, hogy időről időre ellenőrzésekre kell járni.
Tehát a betegség lefolyását elsősorban orvosi paraméterektől tesszük függővé, tehát milyen stádiumban kezdtünk bele, milyen típusa van, milyen lokalizáció, milyen szövettani típus. Ezek azok a fő paraméterek, amik befolyásolják a betegség lefolyását. Viszont, és itt egy újabb parástéma pszichoonkológia körében, most kezdenek születni az olyan tanulmányok, amelyek azt vizsgálják, hogy mennyire is fontos a pozitív hozzáállás a lefolyás szempontjából. Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon, és láttam statisztikákat meg hazudtoló eseteket, tehát láttam olyan egyedülálló anyát 6 éves kisgyerekkel, aki évek óta húzza a 4. stádiumot, minden statisztikának ellentmondva, csupán azért, mert tudja, hogy ő nem adhatja fel. Tehát én hiszek abban, hogy fontos, hogy legyen egy hit, legyen egy motiváció a betegben. Másrészt viszont a túl pozitív hozzáállás sem segít, mert a túl pozitív beteg viszont nem tudja elfogadni, nem tudja feldolgozni a negatív híreket. Tehát valahogy csak meg kell találni az egyensúlyt a kettő között.
Lehet, hogy én vagyok túl borulátó, de nekem az a megérzésem, de javítsunk ki, hogyha tévedek, hogy a betegek inkább azért a sötétebb oldalt látják, hogy ebből nem lehet helyre jönni, baj lesz, stb. Hogyan lehet akkor őket ilyen tekintetben is átterelni a pozitív, de nem túl pozitív oldalra, annak érdekében, hogy higgyenek a gyógyulásukban, hiszen ezzel, ahogy elhangzott, közelebb kerülhetnek a tényleges felépüléshez.
Én személy szerint a csöpke rezidens tapasztalatommal azt szoktam csinálni, hogy elmondom pontosan, amit tudok a diagnózisról. Elmondom, hogy ez egy hármas stádium például, de rosszabb lenne, ha például négyes lenne, vagy elmondom, hogy szövettanilag ez egy ilyen, de ez azt jelenti, hogy közepesen rossz, lehetne jobb is, lehetne rosszabb is. Vagy elmondom, hogy lehet, hogy vérszegény a beteg, de teljesen rendben vannak a biokémiai paraméterek, tehát hogy igyekszem egy rossz hír mellé egy jó hírt tálalni, és akkor úgy folyamatosan ráirányítani a figyelmét a pozitívumokra, hogy ne süllyedjen magába, hogy lássa, hogy azért nem minden tiszta fekete.
Kanyarodjunk akkor egy kicsit könnyedebb témára, és térjünk rá a statisztikákra. Hogyan alakult a teljes populációt figyelembe véve az elmúlt években a daganatos megbetegedéssel küzdő személyek száma? Egyáltalán növekedésről vagy csökkenésről beszélhetünk?
Növekedésről, határozottan növekedésről. Sajnos a legfrissebb adatok, amiket találtam 2020-as évekből vannak, akármennyire is kerestem, pontosabb és frissebb adatokat nem találtam, úgyhogy ezeket kell elfogadjuk. Tehát országunkban a leggyakoribb daganat típusok a kolorektális, tehát a vastagbél-végbél daganatok, utána a tüdő, utána a mell, utána a prostata, és utána a húgyhólyag, de itt egy nagyon nagy szórásról beszélhetünk, mert míg kolorektális daganatokból évente 13 ezret diagnosztizálunk, addig húgyhólyagból évente 5 ezret, tehát kevesebb, mint felét. Annak az esélye, hogy Romániában valaki a 75 éves kora előtt rákos beteg legyen, 27%. Ez ugye szinte minden harmadik embert jelenti. Illetve 2020-ban 55 ezer haláleset volt köthető direkt módon daganatos megbetegedéshez, és 100 ezer új esetet regisztráltak. Ez csak az új esetek száma. 5 éves viszonylatban az új esetek száma 260 ezer volt.
2020-ban regisztráltak 100 ezer új esetet, abban az évben, amikor COVID-járvány volt, vagy COVID-csúcsok voltak, és nekem az a meglátásom, hogy ilyenkor kevesebben mentek el az orvoshoz, csak az ment, akinek már tényleg problémája volt, ebből jött ki 100 ezer új eset, tehát ez nagyon mutatja akkor, hogy egyre több a megbetegedés, a daganatos megbetegedés, de mi állat ennek a hátterében, miért növekszik ez a szám, és miért pont a belek, a tüdő, a mell és a prosztata esetében?
Én ezt mindenképpen a környezeti tényezők számlájára írnám. Tehát rengeteg feldolgozott élelmiszert megeszünk, el nem tudjuk képzelni, hogy mi van benne, folyamatosan nő az alapsugárzás, folyamatosan vékonyodik ugye az ózonréteg, a nap is sokkal erősebben sűr, sokkal szennyezettebb a levegő, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, hála a sok autónak. Én mindenképpen ennek a számlájára írnám, illetve ugye kitolódott az életkor, amit megélünk, tehát 100 évvel ezelőtt nem igazán éltek 80 évig, most azt hiszem, hogy 77 év a várható életkor Romániában, tehát kitolódott az életkor. Én ennek a számlájára is írom.
Megbetegszünk, daganatos megbetegedéssel diagnosztizálnak minket, megjön a félelem, megjönnek az érzelmek, megjön a düh, megjön a feladás, a beletörődés, elkezdődik akár egy küzdelem, ezekről beszélgettünk idáig, és van egy másik tényező, amit nem lehet kihagyni ebből a beszélgetésből, ez pedig az internet, és amikor az ember fél, amikor az ember nem lát át valamit, ott van a Google, nagyon egyszerűen bele lehet írni, hogy akkor most mi a helyzet, ott meg valami válaszok érkeznek, és hosszan lehet arról vitatkozni, hogy ezek mennyire jók, vagy mennyire nem jók, de mennyire hisznek az emberek a szakembernek, az orvosoknak, és mennyire hiszik el azt, amit két kattintás után az interneten találnak?
Alapvetően nagyon károsnak tartom ezt a két kattintást az interneten, mert sajnos soha nem két kattintás, és rengeteg információ ömlik a betegre, és ők nem tudnak válogatni azok közül, hogy mi az, ami rájuk vonatkozik, és mi az, ami nem vonatkozik rájuk, és igazából még csak a leírt lehetséges forgatókönyvekbe is teljesen így belelovalják magukat, nem számolva azzal, hogy az csak egy lehetőség, és nem is biztos, hogy megtörténik. Tehát igazából mi nem szeretjük, amikor a betegek nekiállnak googlezni. És ahogy mennyire hisznek az orvosnak, változó, tehát szerintem ez attól is függ, hogy mennyire van bizalmuk az egészségügyi rendszerrel szemben, és mennyire van bizalmuk az orvossal szemben. És ez már megint attól is függ, hogy milyen élményeik voltak azelőtt orvosokkal szemben. Tehát ez is nagyon sok tényező befolyásolja, mi az első benyomásuk az orvosról, amikor találkoznak vele. Tehát ki kell alakuljon egy bizalmi légkör.
pozitív az első benyomás az orvossal szemben, mégis hazamegy a beteg, felállítja az öndiagnózist, idézőjelben mondom, Google doktor segítségével, és akkor, mikor legközelebb elmegy a szakorvoshoz, akkor azt mondja, hogy ez nem úgy van, ahogy a doktornő mondja, mert én a Google-ben, és így meg úgy. Mennyire jellemző ez?
Én még ilyennel nem találkoztam. Tehát velem még nem jött szembe olyan beteg, aki elmondta volna, hogy az interneten ezt, meg ezt, meg ezt olvasta. Viszont, és ez egy hatalmas nagy sok volt, találkoztam olyan hasnyálmirigyes beteggel, aki előtte elment egy ilyen naturista gyógymódokkal foglalkozó szakemberhez, aki 2000 lejre írt fel neki mindenféle táplálék kiegészítőket, macskakarom kivonat, kurkuma kivonat, fel se tudtam sorolni az egészet, plusz 800 lej volt a konzultáció, tudva jól, hogy egy negyedik stádiumú hasnyálmirigyrákos betegről van szó, és nyilván tudva azt is, hogy nagyon rossz prognózissal van, és ez a beteg elhitte, és megvette, és beszedte őket, és utána jött, és fel volt háborodva ránk, amikor azt mondtuk, hogy ezt mi most szeretnénk itt abba hagyni, és ezt a kemoterápia alatt nem szabad szedni.
Tehát akkor orvoshoz, és ne természetgyógyászhoz forduljunk, onkológia esetében is, és számos más szakterület esetében is, jól értem?
Én amúgy elhiszem, hogy vannak alternatív módszerek, viszont egyik sem szabadna helyettesítse az onkológiai módszereket. Tehát legjobb esetben is kiegészítik egymást, de soha nem szabad helyettesíteni a kemoterápiát. Legyen az hipnoterápia, legyen az alternatív gyógyászat, legyen az varázsgomba, rengeteg mindennel találkoztunk mi is. Ha hisz benne a beteg, akkor lehet, hogy segít neki, de nem szabad ez helyettesítse a kezelést, amit tőlünk kaphat.
Itt az imént fel volt dobva egy olyan, hogy mennyire van a betegeknek bizalma az egészségügyi rendszerben, az országos egészségügyi rendszerben, ami nagyon sok sebből vérzik, és ezt látjuk napjainkban is, akár a járóbetegellátásban dolgozó orvosok, akár a családorvosok esetében. Viszont mennyire jó az itthoni, a romániai onkológiai ellátás, és hogyan, miben kellene ez fejlődjön a jövőre nézve?
Én nagyon pozitívan csalódtam amúgy az itteni onkológiai ellátásban, mert ami szereket és gyógyszereket megemlítenek a nemzetközi irányelvekben, azok nagy rész nálunk is kaphatók, tehát hogy nálunk is elérhetők, és finanszírozza őket a biztosítóház. Tehát senki nem fizet plusz pénzt az onkológiai kezelésről, pedig egy-egy perfúzió ára akár több tízezer lejbe kerülhet. Tehát hatalmas nagy összegekről beszélünk, és ez mégis mindenkinek elérhető. És ez nekem egy nagyon-nagyon pozitív csalódás volt. Tény, hogy itt hatalmas nagy bürokrácia halmaz van, tény, hogy néha csúszik, nem mindig minden elérhető, de általánosságba véve igenis tudjuk adni ugyanazokat a kezeléseket, amiket adnak Németországban, vagy amiket adnak Angliában, vagy amiket adnak akár Amerikában. A gyógyszerek nagyrészt ugyanazok, és ugyanazokat a guideline-okat, irányelveket követjük. Viszont rengeteg a beteg, tehát egy-egy orvos akár napi 50-60 beteggel találkozik. Egy betegre jut 10 perc, tehát nem hiszem, hogy ez annyira elég lenne.
Akkor a személyzetben kellene fejlődjön a romániai onkológiai ellátás?
Szerintem a romániai onkológiai ellátás azon kívül, hogy fejlődhetne a személyzetben, így az onkológiának a kezdetével és a végével áll a legrosszabbul. Kezdete alatt értem a prevenciót, tehát a prevenciós programjaink azok gyakorlatilag alig vannak, néha látok nagyon jó kezdeményezéseket, mint például a ményakrászűrő vizsgáló busz, most volt nemrég, viszont egyáltalán nincsenek tisztában vele a betegek, hogy milyen prevenciós módszerekre jogosultak, vagy hogy senki nem fog csak úgy elmenni csinálni 2 évente egy kolonoszkópiát, mert úgy gondolja, hogy kell, amíg azt nem finanszírozza az állam, és több száz lejbe kerül. Tehát megértem, hogy ez lehetetlen. Másrészt viszont az útnak a végével állunk borzasztó rosszul, és itt a palliációra gondolok. Tehát mi a helyzet azokkal a betegekkel, akik már túl gyengék ahhoz, hogy kemoterápiát kapjanak, a betegség túlzottan előre haladott, viszont mégsem kezelhetőek otthon. Tehát számukra alig van hely, nincsenek palliációs ágyak, nincsenek hospice házak, gyakorlatilag az ilyen betegekkel otthon küszködnek a betegek, a családok, pedig nekik kórházban lenne a helyük, és szakellátásra lenne szükségük, hogy azt az utolsó 100 métert megkönnyítsék nekik minél jobban.
Doktornő, nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt két műsor folyamán, olyan témákról, amelyek szó szerint emberéleteket befolyásolnak. Összegezzük az elhangzottakat. Mit tegyünk elsősorban annak érdekében, hogy ne legyünk betegek, és mit tegyünk másodszorban, hogyan álljunk hozzá lényegében mindenhez abban az esetben, hogyha daganattal diagnosztizáltak bennünket?
Olyan nehezen tudom összefoglalni, annyi mindenről beszélgettünk. Elsősorban a prevenció a legfontosabb. Nézzük meg, hogy a családunkban milyen daganatos esetek voltak, mert lehetséges, hogy vannak olyan kiugrások, amikre nekünk is figyelni kell. Ilyen például a nőgyógyászatilag a petefészekrák, ilyen a mellrák, vagy ilyen a vastagbélrák, vagy akár a hasnyálmirigyrák is. Figyeljük meg, hogy milyen tényezőknek vagyunk kitéve, mik okozhatnak daganatot, legyen ez például munkahelyen káros anyagok, legyen ez dohányzás, legyen ez egészségtelen táplálkozás, vagy legyen ez krónikus stressz. Nyilván, pont ma volt egy ilyen betegünk, aki elmondta, hogy nagyon stresszes munkahelye volt, éveken keresztül beszerző volt egy nagy cégnél, és most gyomorrákos. Nyilván egy krónikus gyomorgyulladás talaján alakult ki neki. Nagyon fontos az, hogy amennyiben találkozunk egy ilyen diagnózissal, pozitívan álljunk hozzá, próbáljuk meg leküzdeni, ez egy harc. Számítsunk a családunkra, segítsen minket a család minél többet, illetve ne süllyedjünk magunkba, senki nincs egyedül ezzel a diagnózissal, világszinten több millió ember küzdik ugyanezzel.
Figyeljünk oda az egészségünkre, tegyünk meg mindent a megelőzésért, legyen szó a stressz csökkentéséről, vagy az egészséges táplálkozásról, ha pedig diagnosztizáltak bennünket, akkor harcoljunk, küzdjünk, és ne adjuk fel, mert van akiért, és főleg van amiért harcolni. Legyen ez a mai medicina záró gondolata. Doktornő, elérkeztünk a műsoridő végéhez, köszönjük, hogy itt volt, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Balázs Boglárka onkológussal, rezidens orvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót, de este 10-kor jövünk vissza a Szász Attilával és Farkas Istvánnal az esti tagozatba. Addig is a medicina műsorvezetője, Nagyburu Szilárd búcsúzik önöktől, és kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra este 10-kor!